Na, az, hogy miről lesz ma szó, az adja is magát, mert egy nagy ünnepre készülünk, a húsvétre, ami ma kezdődik el, ugye ma van a virágvasárnap, ami szerintem egy évvel ezelőtt utána néztem, hogy miért virágvasárnap, de ugye ezt, amikor Angliában voltunk, pálma vasárnapnak hívták, Palm Sunday-nek, és még azt értem, hogy miért pálma, mert ugye pálmaágokat így levágták, és akkor oda terítették Jézus elé, ahogyan bevonult Jeruzsálembe. A virágnak is, ha jól emlik, megvan a magam a gyerezete, nem emlékszem mi az, de nem is ez a lényeg. Kezdjük azzal, hogy nézzük meg magát a történetet. Szerintem van annyi időnk, meg fogjuk nézni három evangéliumból, Máté 21. Ugye Máté az, aki mindig azt írja, hogy ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az írás, ahol azt mondja, hogy tehát hogy a zsidók tudják mihez kötni mindazt, ami történik. Tehát Máté 21.6-tól olvasom. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, amint Jézus parancsolta, ez a kössétek el azt a csikót, amit ott fogtok találni, és hozzátok ide. És ha valaki megkérdezi, akkor mondjátok azt, hogy elhozták a szamarat és annak csikóját, majd felső ruhájukat rájuk terítették, és ő ráült azokra. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra terítette, mások meg a fákról gallyakat vagdaltak, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid fiának, áldotta ki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. És amikor bement Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és azt kérdezték, kicsoda ez? A sokaság pedig azt mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való proféta. Azután bement, olvasom tovább, azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, és felborította a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit. Majd azt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádságházának nevezik, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomban, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket cselekedett, és a gyermekeket, akik azt kiáltozták a templomban, Hozsánna a Dávid fiának, haragra gerjedtek. És azt mondták neki, hallod, mit mondanak ezek? Jézus így felelt, hallom, sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? És ott hagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Nézzük meg Márk evangéliumában, ez a Márk 11-ből. Ott a 7-től 11-ig tartó verseket olvasom, tehát Márk 11, 7-től 11-ig. És oda vezették a szamár csikót Jézushoz, majd ráterítették felső ruháikat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruháikat, mások pedig a mezőn vágott lombos ágokat terítették az útra. Az előtte menők és az őt követők így kiáltoztak, Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében. Áldott, ami atyánknak, Dávidnak eljövendő országa. Hozsánna a magasságban. Így vonult be Jézus a jeruzsálemi templomba, majd miután mindent megtekintett, mivel hogy az idő már későre járt, kiment Betániába a 12-vel. És akkor megnézzük még ugyanezt Lukács evangéliuma alapján is. Lukács 19.35-től 48-ig. Oké, kezdjük kerekmondatnál. Nem, kezdjük itt. 36-os vers. És elvezették Jézushoz, már azt a szamárcsikót, majd ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és ráültették Jézust. Ahogy ment, az emberek az útra terítették előtte a ruháikat. Amikor már közeledett az olajfák hegyének lejtőihez, a tanítványok sokasága örömében hangosan dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus azt mondta neki, Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. Mintha rendetlenek lettek volna. Ő azonban így válaszolt, mondom nektek, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Ahogy közelebb ért és látta a várost, megsiratta, és azt mondta, vaj, ha megismerted volna te is, csak e mai napon is, amik békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemed elől. Mert jönnek rád napok, amikor ellenségeid sáncot emelnek ellened, körülvesznek, mindenfelől megostromolnak, és földre tipornak téged, és fiaidat falaidon belül, és nem hagynak benned követ, kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat. Ezt mondva nekik, meg van írva, az én házam az imádság háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek. És minden nap tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a népvezetői pedig igyekeztek őt elveszíteni, de nem találták a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép rajta csüngött, és őt hallgatta. Direkt nem olvasom föl az elején, hogy ezt a szamácsikót hogyan... Az egy teljesen külön prédikáció tényleg, tehát hogy az megér egy misét önmagába, ugye, hogy szoktuk mondani. Ugye ezt, ahogy Jézus így bevonul Jeruzsálembe, ezt a dicsőséges vagy győzedelmes bevonulásnak szoktuk nevezni. Jézus bevonulása dicsőséges és győzedelmes. Ejtsünk néhány szót Jézus után a második főszereplőről a történetben, a szamáról. Nektek mi jut eszetekbe, hogyha egy szamáról, azt mondjuk, hogy szamár, jó? Szamár. Mi jut eszetekbe erről a képről, erről a szóról? Makacs? Butus, igen, mit mondtál, bocsánat? Szürke? Kicsi? Aha. Vicces? Oké. Na igen. Ugye ezen gondolkoztam, meg kicsit utánolvastam, mert ugye van az a magyar mondás, ugye, hogy ha nincsen jó ló, akkor jó a szamár is. Tehát van a szamárnak egy ilyen, ilyen jelentése, amiket ti is így mondtok, hogy a szamár az a szegény embernek a lova. Ugye? Tehát nem tudom, de lehet, hogy ezt csak azért mondom, mert én nem vidéken nőttem föl, legalábbis az életemnek a legnagyobb részét nem vidéken töltöttem. De hát mégis, hát, hogyha valaki jó módú, meg úgy megengedheti magának, hogy lova van, és nem szamara. Nem egészen. Tehát ez nem így van. Utána olvastam, hogy szamárnak mik az előnyei, miért érdemes szamarat tartani? Van erre is, hogy valakinek valami tippe? Oké. Azt én, nyilván, aki majd hozzáértő, majd kijavít, vagy megerősíti. Tehát a szamarak rendkívül szívós és igénytelen állatok. Tehát, még egy lónál oda kell figyelni, hogy hogyan eteti az ember, mivel eteti, és szamárnak majd, hogy nem tök mindegy. Nagyon igénytelen és rendkívül szívós. A termetéhez képest a teherbírása nagyon nagy. Tehát meg nagyon stabilan tud járni, és nagyon strapabíró, tehát nagy a munkabírás, és nagyon sokáig él, hosszú az élettartama. Lehet egyébként azért, mert ugye keverék állatról beszélünk, mint a kutyáknál is, a fajta tiszta kutya, az ennek előbb fog, nem tudom, ilyen baja, olyan baja lenni, de ha egy keverék kutyája van az embernek, akkor az mindig ugye egészségesebb, kevesebb problémával küzd. Tehát a szamár, és amiket most felolvastam, az pláne arra felé, Jeruzsálem felé, tehát Palesztina, Judea, azon a környéken, ahol azért kevesebb a víz, kevesebb a zöld, ezek kifejezetten előnyös tulajdonságai voltak, és érdemes volt ezért szamarat tartani. Tehát ezt csak azért mondom, hogy amikor szamáról olvasunk, akkor nem az, hogy hát, nem tudom, mint itt Trabanttal bevonulna, vagy nem tudom, vagy Polski Fiattal bemegy, mikor mehetne Bentleyvel, vagy Rolls-Royce-szal. Ne így nézzünk rá, hanem hogyan nézzünk rá. Ugyanis a szamának van szimbolikus jelentősége is. Ugye maga ez a bevonulás, ez az Zakariás könyvéből egy proféciának a beteljesülése. Ezt lapozzuk föl, talán Zakariás 3:3, ezt most nem kerestem ki, de mindjárt megnézzük. Na, akkor megnézzük a lábjegyzetet. Márk 11. Dam-diri-dim-dim. Nincs itt. Jó, nem keresgélek, nem ezen menjen az idő, de ugye azt mondja Zakariás könyve, hogy íme jön királyod szamárcsikón ülve, jön te hozzád, és már ebben a képben is megjelenik egy szimbolizmus. A Bírák könyvéhez visszalapozok. Bírák 5. Azt mondja, hogy Bírák 5-10. Mondjuk a 9-es verstől olvasom. Szívem azoké, akik parancsolnak Izraelben, azoké, akik a nép közül önként ajánlkoztak, áldjátok az Urat, akik fehér szamarakon nyargaltok, akik szőnyegeken ültök, és akik úton vagytok, mind énekeljetek. Oké, itt nem szegény emberekről van szó. Menjünk tovább, Bírák 10. Bírák 10, 3-as, 4-es vers. Mi van ideírva? Azt mondja, hogy utána a gileádi Jáír következett, aki 22 esztendeig ítélte Izraelt. 30 fia volt, akik 30 szamárcsikón nyargaltak. És volt 30 városuk, melyeket minden mai napig Jáír falvainak neveznek. Ezek Gileád földjén vannak. Nézzük meg a 12-est, Bírák 12-14. Ott azt olvassuk, hogy legyen majd a 13-astól. Ő utána pedig Abdon, a pirátoni Hillél fia bíráskodott Izraelben. Neki 40 fia és 30 unokája volt, akik 70 szamárcsikón nyargaltak. 8 esztendeig volt bírája Izraelnek. Tehát itt most nem arról van szó, hogy szegény, hát 40 gyereknek hogyan tudsz te ízét járművet biztosítani, akkor 40 trabantot vett. Nem. Itt ennek jelentősége van. Bíráskodik valaki, akkor az ő gyermekeinek is van valami fajta hatalma, valami fajta tekintélye. És kijön kiemelő, hogy szamárcsikón nyargaltak. Tehát valami tekintélye járt, hogyha szamárcsikón utazott valaki. Nézzünk meg egy másik párhuzamot, ami már jobban kapcsolódik ahhoz, hogy itt mi történik. Egy királyok egyből olvasom. Egy királyok egy... Harminchármas verstől. Ugye itt van az, hogy Dávid király már megöregedett, és itt volt az, hogy Adonijá, ő eldönti, hogy akkor ő lesz a király. És kapcsol, a Betsabé kapcsol, hogy ho-ho-ho, hát arról volt szó, hogy Salamon lesz a király utána, de Adonijá, ő körülbelül, Dávid már öreg volt, már a szemese volt az igazi, ezt olvassuk az igébe, és Adonijá közben meg odaállt a kapuba, a városba, és azt mondta, hogy én vagyok a király. Most egyszerűsítek, de lényegében kvázi el akarta bitorolni a trónt. És szóltak Becsabénak, ő megmondta, beszél Dáviddal, és azt mondta, hogy jó, akkor most Salamont fölkenjük királyán, most, hogy még gyorsan megelőzzük, hogy itt valami kibontakozzon. És ezt történetet olvassuk, hogy mit mond Dávid. Hát olvassuk picit előrébb, a 28-as verstől. Dávid király így felelt, hívjátok hozzám Becsabét. Ő bement a király elé, és megállt előtte. Akkor megesküdött a király, és azt mondta, él az Úr, aki megszabadította a lelkemet minden nyomorúságból, hogy amiképpen megesküdtem neked az Úrra, Izrael istenére, és azt ígértem, hogy a te fiad Salamon lesz utánam a király, és ő ül az én trónomra, meg is cselekszem a mai napon. Erre fejet hajtott Becsabé, arccal a földre borult, és a király előtt meghajolva ezt mondta, éljen az én uram, Dávid király mindörökké. Azután azt mondta Dávid király, hívjátok hozzám Cádók papot, Nátán prófétát és Benáját, Jójádá fiát. Erre azok bementek a király elé. A király ezt mondta nekik, vegyétek magatok mellé uratok szolgáit, ültessétek Salamont, az én fiamat, az összvéremre, és vigyétek le őt Gihonba. Ott Cádók pap és Nátán proféta kenje föl Izrael királyába, majd fújjátok meg a kürtöket, és kiáltsátok, éljen Salamon király. Azután vonuljatok föl onnan ő utána, ő pedig jöjjön, üljön az én trónomra, és uralkodjék helyettem, mert meghagytam neki, hogy ő legyen a fejedelme mind Izraelnek, mind Júdának. Tehát mi történik itt? Salamont királlyá kenik éppen, viszik a koronázásra, és mire ülteti Dávid? Az összvérére. Ez ugyanaz az állat. Tehát Salamon király a koronázására összvére ment. És Jézus ezen az állattal vonul be Jeruzsálembe. Nem egy trabanton ment. Köszönöm szépen. Ó, szuper, Zakariás 9-9, nem 3-3, oké. Okay. A négyzete, oké. Okay. Tehát én ezt olvastam, és számomra összeáll a kép, engem meggyőző, vagy számomra meggyőző, hogy mind a ló, mind a szamár királyi állat, tehát tekintélyt hordozott. Csak két különböző jelentése volt. A ló mindig a háború kontextusában, a harc kontextusában jelent meg, a szamár pedig mindig a béke kontextusában. És ez a jelentése annak, hogy Jézus egy szamáron vonul be, hogy ő királyként jön, de nem háborút hoz, hanem békét hoz. Úgyhogy Jézus egy ilyen király, aki azért jött el, hogy békességet hirdessen, békességet hozzon. És igen, békességet hoz, és azzal kezdő, hogy összerúgja a portot mindenkivel. Erre mindjárt visszatérünk. De végső soron, ha azt nézzük, hogy mi történik utána a következő egy héten belül, a kereszt, a feltámadás, ugye megbékéltette Istent az emberekkel. Ezt mondja Pál apostol, hogy ránk lett bízva a békéltetés szolgálata. Béküljünk meg, béküljetek meg az Istennel. Ez az üzenet, amit ránk bízott. Jézus egy király, aki békességet és nem háborút hozott. Akkor még egy költői kérdés, hogy miért nem oson csak be Jézus Jeruzsálembe? Tehát miért kellett ez a nagy nagy, nem tudom, műsor meg, nem tudom. Tehát, hogy pardon? Csinadatra, köszönöm szépen, ezt a szót kerestem. Ugye korábban is volt már olyan, hogy volt valamilyen ünnep, és akkor Jézus szépen és sutyiba fölment, úgyhogy ne tudjanak róla, és akkor még ott találgattak is, hogy ó, itt lesz az ünnepen, nem lesz itt az ünnepen. És akkor volt, és emlékeztek, a testvérei mentek az ünnepre, mondták, hogy na gyere, hogyha te vagy itt a nagy proféta, akkor gyere te is, mutasd meg magad, de nem, ő nem. És mit mondott egyébként akkor a testvéreinek, hogy miért nem megy? Mert nem jött még el az én órám. Tehát Jézus miért így vonul be Jeruzsálembe? Mert eljött az ő órája. Mert eljött az ő órája. Nézzük meg a Lukás 12-ből egy részt. Itt Jézus az írás tudókat feddi éppen. Lukács 12, 54, 56. Nem, 54, 56. Tralala, majd így szólt a sokasághoz. Amikor látjátok, hogy napnyugatról felhő támad, mindjárt azt mondjátok, hogy esni fog, és úgy is lesz. Amikor halljátok fújni a déli szelet, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy is lesz. Képmutatók, az ég és a föld jelenségeit meg tudjátok ítélni, erről az időről pedig mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet mondani? Tehát mit mond itt Jézus? Hogy képesek fölismerni azt, hogy milyen idő jön, tehát jelekből tudnak olvasni, de az, hogy itt van Jézus, és ebből a jelből nem képesek, meg amilyen jeleket és csodákat tesz, nem képesek olvasni. Erre mondja képmutatók. És nyilván Jézus, amit fölhánytorgat itt, azt ő maga teszi, tehát Jézus pontosan olvasott a jelekből. Jézus felismerte, hogy mikor, minek van a rendelt ideje. Tehát Jézus felismerte, hogy neki akkor ott jött el az ő órája. És előtte folyamatosan kerülte azt, hogy tehát azt mondta, még nem jött el az én órám. Ezért nem ment oda, nem konfrontálódott, nem csinál dolgokat, mert még nem jött el az én órám. Amikor ott van a kánai menyegzőnél is, mondja Mária, hogy így Jézus egyébként elfogyott a boruk, csak így közlöm a tényt, hogy így tudjál róla. mi közöm ehhez, asszony, ehhez, nem jut még el az én órám. Mindig ezt mondta Jézus. De Jézus fölismerte azt, hogy itt eljött az ő órája. És azzal ment, amit fölismert. És azt hiszem, ebből már levonhatunk egy konklúziót, hogy nyilván ezt várja tőlünk Isten is. Hogy ismerjük föl az időket és az idők jeleit. És most nem csak a nagy kontextusra gondolok, hogy majd amikor ő visszajön, akkor mi legyen. Igen, az is igaz. Az is igaz. Az ő visszajövetelének a jeleit vegyük észre. De vannak időszakok. Vannak korszakok, amiknek jelei vannak. És ezeket vegyük észre. Ne legyünk érzéketlenek, hanem olvassunk a jelekből, és értsük őket, hogy minek van az időszaka. Biztosan ismeritek azt, hogy ugye az időre kettő görög szót szoktak használni az igében. Ugye egyik a kronosz, a másik meg a kairosz. A kronosz az ez, amit ez mutat. Ez a kronosz. Tik-tak, 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 ez a kronosz. A kairosz meg amikor valaminek rendelt ideje van. Itt van most az ideje ennek. Ez az a nap, amit az Úr rendelt. Örvedjünk és vigadjunk rajta. Mást fejez ki. És ennek a kairosz időnek a felismerése, az, amiről itt most szó van, hogy eljött az én órám, ezt mondja Jézus. És nézzük akkor meg ezt a saját magunkra, mi életünkre. Mert a mi életünkben is vannak korszakok, időszakok. Valaminek egy időszaka van. Fölismered őket? Minek az időszaka van a te életedben? Ha fölismered, hogy milyen időszaka van a te életednek, akkor tudod-e, hogy mit kell változtass az életedben azon, hogy erre az időszakra fölkészülj? Vagy hogy ezt az időszakot végig tud csinálni? Mit kell másképp csinálni? Minek van az időszaka? Ez egy olyan kérdés, amit tegyél föl magadnak, imádkozzál ennek kapcsán. Minek az ideje van most? És majd a végén szerintem ezért érdemes lesz imádkozzunk. Tudta Jézus, hogy ha majd eljön az órája, meg az ideje annak, amikor ő tényleg szembeszegül ezekkel a farizeusokkal és írástudókkal, annak a vége az ő halála lesz. Tudta jól. Ezért nem konfrontálódott velük olyan módon. Mert ugye innentől kezdve bevonul Jeruzsálembe, nem brutális. Nagyon-nagyon-nagyon kemény velük. Ott van az egész tömeg, ugye ott próbálják törbecsalni, hogy kell-e adót fizetnünk, szabad-e adót fizetnünk a császárnak, vagy sem. És Jézus megszégyeníti őket. És akkor jön az írástudó, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, na akkor ezzel csalják törbe, nem jön. És mikor mindenki minden kártyáját kijátszotta, akkor mondja Jézus, akkor én is kérdezek tőletek valamit. A Krisztus, Dávidnak a fia vagy a felmenője? Akkor ti mondjátok meg ezt. És nem tudtak már mit mondani semmit, és senki többet nem mert kérdezni tőle semmit. Tehát idáig ebben csúcsosodott ki ez az időszak, ami ezután következett. Itt már Jézus nem hátrál ki a konfrontációról, konkrétan megszégyeníti ezeket az írástudókat. És tudta jól, és itt most már ugye a vallásosságról beszélünk, a vallásról, és kifejten negatív kontextusba értem most itt a vallást. Ugye a törvénytudók, akinek minden a forma volt, meg a politikai hatalom, ami ezzel járt. Ő emögött démoni erők álltak. Nem tudjuk ezt nem látni, amikor ott van Pilátus, azt mondja, hogy melyiket engedjem szabadon, ezt a rablógyilkost, Barabbás, vagy pedig a királyotokat, Jézust, és kiabálják, hogy Barabbás, Barabbást. És akkor mit csinálják vele? Feszíts meg. Nem tudjuk nem látni, hogy ez az ördög kiabál, egy démoni dolog, ami itt történik. És ez ott volt már emögött, a vallásos keménység mögött, ami a farizeusoknak volt. Tudta jó Jézus, hogy ha ebbe beleáll, akkor ennek ez lesz a következménye. És most eljött az ő órája, úgyhogy ebbe beleállt. Nem került a többi a konfrontációt. Ebből is azt hiszem levonhatunk annyit magunknak tanulságként, hogy a prédikátor is mondja, megvan az ideje ennek, megvan ideje, annak hosszasan sorolja, megvan ideje a békének, megvan ideje a háborúnak. Van ideje az életünkben annak, amikor ne álljunk bele egy konfrontációba, mert nincs az ideje annak. De megvan az ideje annak, amikor bele kell állni. Az én életemben is van ilyen, ugye ezt munkahelyen is szoktuk mondani, hogy mondtak ilyet kollégák, hogy nem lehet minden csatát megnyerni. Az embernek meg kell válogatni azt, hogy mibe áll bele. Milyen küzdelmeket vállal föl, mert hogyha minden küzdelembe beleáll, akkor egyrészt teljesen minden energiája el fog menni erre. Az másképp mindenki utálni is fogja. Nem kell mindenbe beleállni. Nem kell mindenbe beleállni. Van, amiben viszont igen. És ezt Isten tudja neked megmutatni. Mi az, amibe bele kell állni? Mi az, amit csak engedd el? Nincs ideje ennek most, hogy ezt fölvállod, ezt a konfrontációt. Ismerd föl, hogy mikor kell egy konfrontációt felállni, és mikor nem. Oké. Kanyarodjunk rá egy másik dologra. Mert ahogy gondolkoztam ezen a bevonuláson, a diadalmas bevonuláson, és láttam azt, hogy ott vannak a tanítványok, ott vannak a gyermekek, akik hozsannáznak, és ott vannak a farizeusok, akik meg megsértve érzik magukat, hogy mi folyik itt, hogy gondolja ezt. Ugye itt kétfajta fogadtatása van Jézusnak. És Isten ezt kezdte el nekem így kibontogatni ebből, hogy én hogyan fogadom Jézust. És ezt a költői kérdést tenném föl nektek is, hogy ő jön hozzád. Hogyan fogadod? Mielőtt még... Mielőtt még ezt a kérdést néznénk meg, hogy hogyan fogadjuk, hogyan jön ő hozzánk. Tehát, néhány praktikus dolog, ugye az igén keresztül ő jön hozzánk. Olvasod az igét, és ezt mondtam már nektek, hogyha nulla spirituális mélységében megélt, megértett igeértelmezés van, csak azt mondja az ige, hogy adjak egy pohár vizet annak, aki szomjas, és én oda megyek, és azt csinálom, egy rendkívül mély szellemi dolgot cselekedtem, rendkívül mély spirituális dolgot tettem. Mert az ige mond valamit, és én megtettem. Legyetek irgalmasok, mert atyátok is irgalmas, és valaki, mert ezért irgalmas leszek. Nem kell nekem a mély teológiai mélységét ennek megértem. Egyszerűen csak engedelmes voltam, megtettem, amit az ige mond. Ez is egy rendkívül szellemi dolog. De tudjuk, hogy van ugye ez a réma igen nevű valami, tehát hogy ez megint egy görög szó, a réma, amikor kijelentést kap az ember, amikor olvassuk az igét, és így lehet, hogy valamit már ezerszer olvastál, de most 1001-jére olvasod, és úgy fejbe vág téged, hogy faladja a másikat. És akkor azt mondod, hoppá. Én most Ézsaiás könyvét olvasom az Ószövetségbe, és szerintem az elmúlt 1-2 hétben legalább 3-4 ilyen taslit kaptam, amikor így csak így néztem, hogy hoppá. Milyen jól direktbe megvan fogalmazott valami, amit olvastam már korábban, de most egészen más, vagy mélyebb jelentése bontakozott ki számomra. Ezeket Isten adja neked, jön hozzád az ő szavával, és ugye Isten maga az ő szava. Ő jön hozzád az igéjében, jön hozzád kijelentésekben, amikor a szellemedben, benned levő Szent Szellem megmutat dolgokat. Jön hozzád másokon keresztül, ha esetleg profétálást osztanak meg veled, amit ugye, hogyha profétálást osztanak meg veled, az meg kell erősítsen benned már egy kijelentést. Tehát ha valaki odajön hozzád, hogy Isten téged Afrikába küld misszionárusnak, akkor ne menjél hazanézni a repjegyeket, jó? Hanem várd meg, hogy a szíved erre rádobban, sőt, ideális esetben ez megerősít valamit, már előtte is Isten mondott neked. Vagy csak töltöd a napodat, és hirtelen Isten megállít téged, és azt mondja, hogy figyelj, nem tudom, írj egy bátorító sort ennek, hív föl ezt, csinálj valamit. Hagyj itt egy matricát. Múltkor sétáltam hazafelé az utcában, kereszt utcában állunk. Nem tudom, láttátok-e. Valaki az egyik ilyen villanyoszlopra odarakott valamilyen lapot, nem tudom, Jézusról. Csak akkor néztem, hogy de érdekes. Nyilván valaki erre kapott vezetést, hogy ezt csinálja. Pénteken jöttem haza egy hosszabb útról. Azt hiszem az egyes úton jöttem éppen hazafelé, és beelőzött szabálytalanul, már ez egy másik kérdés, de volt egy autó előttem, és nem az, hogy ilyen kis halacska volt rajta, hanem konkrétan, hogy nem tudom, hogy Jézus befogadtad, már így oda volt írva az autó hátuljára, és talán még valami olyan hosszú szövegben, nem is bírtam már olvasni, még már sötét is volt, de néztem, hogy ott konkrétan így mondatok odaírva, hogy Jézus a megváltó, fogad be őt, nem tudom, mondom, ez jó, aztán utána gyorshajtottal, az nem volt annyira jó, de emberek ilyenekre éreznek vezetést, és megteszik, és ez fantasztikus dolog. Jézus jön hozzád. És ugye azt látjuk ebből a bevonulásból, hogy amikor Jézus jön, ő királyként jön. Ő királyként jön, nem tud másképp jönni. Ő királyként jön. Jézusnak a hangja, ugye emlékeztek Illés profétának a történetére, halk és szelíd. Halk és szelíd. De mégis ez a halk és szelíd hang hatalommal bír, hatalommal szól. Egy királynak a hangja. És hogyan fogadod őt? Hogyan válaszolsz rá? Hogyan reagálsz rá? Néhányan örömmel fogadták. Hozsánna, hozsánna. Néhányan dicsérték, de néhányan meg elutasították. Mi mit csinálunk azzal, amikor ő jön mi hozzánk? Ugye már te már örömmel fogadtad, ha újjászületett vagy, akkor te már őt befogadtad, őt már elfogadtad. Most mit teszel vele? Hogyha ő valamit hoz neked, ad neked, jön hozzád valamiben. A kérdés megint csak ugye költői, vagyis hát nem költői olyan szempontból, hogy döntéshelyzetben vagyunk, de a válasz az egyértelmű. Tegyük azt, amit a gyermekek tettek. Kiáltsuk mi is, hogy hozsánna, dicsérjük őt. Örülj neki, hogy a mindenható Isten jön hozzád és szól hozzád. Örvendesz-e velőtt, ünnepeld az ő hangját. Ezt magamnak is prédikálom, tehát, hogy hallottátok már ezt a milliószor, de most fogjátok akkor millió egyszer hallani. Csak maga az ige, hogy ott van a polcodon, vagy nem tudom hol, és ki tudod nyitni, ott van Istennek a kijelentése. Hát mekkora nagy dolog ez. Múltkor valami hírlevélbe kaptam egy sztorit, azt hiszem William Tyndale-nek az életéről, aki ugye az első angol bibliafordítást készítette, és hát ugye mágia halált halt, érte? De hogy azelőtt ugye nem volt angol nyelvű, ugye nálunk meg ugye Károli Gáspár volt az, aki a magyar nyelvű bibliafordítást elkészítette, azelőtt nem volt, hát csak latin. És ugye elmentek az emberek a misére, és hallgatták, ugye, és akkor innen jöttek ezek a fogalmuk sem volt, hogy mi hangzik, csak ugye hókusz-pókusz, meg mi az, ami még ebből alakult ki? A liturgiából hókusz-pókusz az egyik kifejezés, ezt tudom. De ilyenek, tehát hogy ennyi jött át az emberek, ez hókusz-pókusz. Nem értették nekünk, viszont itt van, a telefonod ott van, hány fordításban ott van, ilyen magyarázat, olyan magyarázat, egy fantasztikus dolog, ezt ünnepelni kell. Fogad őt örömmel, és az engedelmességnek az áldozatával. Mondj igent ő neki. Mi ennek a másik, hogyha a farizeusokat nézzük, akik a vallásos emberek voltak, és megint a vallást itt most egy negatív értelemben mondom. Mit mond azt mondja a 2. Korintusba Pál, 2. Korintus 3-at felolvasom. 2. Korintus 3-6. Na, keresjük meg a mondat elejét. Legyen a 5. verstől. Nem mintha magunktól alkalmasak lennénk arra, hogy saját magunk eldöntsük dolgunkat. Ellenkezőleg, ami alkalmas voltunk, Istentől van, aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk nem a betűjé, hanem a léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. A betű megöl. A betű itt a törvényre utal konkrétan. De a törvény az, ami a vallást, a farizeusokat szimbolizálja, jelképezi ebben a kontextusban. A törvény, ami csak annyi, hogy mindegy, ott nem a kapcsolat van kihangsúlyozva, hanem az, hogy csináld ezt, csináld azt, csináldam azt, és akkor minden rendben van, ez megöli a kapcsolatot. A vallás, a formák, a kapcsolat, a szívnek az elhanyagolása, a külsőségeknek a hangsúlyozása Istennel kapcsolatban, ez el fogja nyomni ezt a halk és szerít hangot. Vissza fogja utasítani. Ezt mindig így szoktam csinálni, hagyjál engem. Ugyanezt a dolgot olvassuk, a Mátéból felolvasom, és lassan a vége felé közeledek. Máté 9, 14-es verstől olvasom. Máté 9, 14. Jézus tanítása böjtről, az van írva. Akkor János tanítványai jöttek hozzá, és azt kérdezték. Mi az oka, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványait pedig nem böjtölnek? Jézus így válaszolt. Gyászolhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? De majd eljönnek azok a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem tesz új posztóból foltot régi ruhára, mert a folt tovább szakítja a ruhát, és még nagyobb lesz a szakadás. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, mert a tömlő szétszakad, a bor kiömlik, és a tömlő is tönkre megy, hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és így mindkettő megmarad. Mit mond itt Jézus, ez a posztóból, új posztóból nem foltozunk régi ruhát, meg új bort nem töltünk régi tömlőbe? Azt mondja, hogy kedves mindenki, amit én hozok, ti nem fogjátok tudni belerakni az eddigi rendszerbe, ahogyan Istenhez viszonyultatok. Egy teljesen új rendszer lesz. Ugye a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy a törvény véget ért. Vége van, kész, hogy eltűnjön, szerte foszoljon, mert Jézus betöltötte a törvényt, és egy új szövetséget hozott. Úgyhogy a vallásosság nem tudja igazán Jézus befogadni. És ugye létezik vallásosság keresztény kontextusban. És hogyha az utcamisszión kérdezik valaki, igen, el fogom mondani neki, hogy vallásos vagyok. Vagy azt fogom mondani neki. De csak azért, mert hogy abból indulok ki, hogy ő azt se tudja, hogy eszik vagy isszák ezt az egészet. Igen, templomba járó. A vallás nem egy jó dolog. Szokták mondani, ugye, hogy ha én nem vagyok vallásos, egyébként miért a vallásosnak kell Jézusra hallani? Tehát na mindegy, tehát nem tudom, mint hogyha fölhívna valamelyik internetszolgáltató, hogy szeretne egy internetvonalat eladni nekem, és azt mondom, nekem nincs internetvonalam. Igen, azért hív föl, tehát hogy azért kell, tehát hogy, na mindegy. És szokták mondani, hogy ó, én nem vagyok vallásos, és akkor erre szoktuk mondani, hogy mi sem, vagy én sem. Én sem. El kell engedjük a formát, el kell engedjük a vallásosságot, és egyszerűen meg kell magunkat adni őneki. Át kell adnunk magunkat őneki. És mi ez, amikor az ember megadja magát Istennek, amikor már nem küzd ellene? Itt is felolvasok kettő részt, Lukács 5-öt, és ezekkel fogom befejezni. Az egyik Péter csodálatos halfogása. Ugye ott mondja Péter az ötös versben, vagy olvasok a négyestől, amikor befejezte beszédét, azt mondta Simonnak Jézus, evez a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon pedig így felelt, Mester, jól lehet, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, de a te parancsodra kivetem a hálókat. Jézus mondta, megcsinálom. És a másik pedig Jézusnak a szava a Getsemáné kertben, Máté 26-ból, Máté 26-39. Azt mondja az ige, egy kisé előre ment, arcra borult és e szavakkal könyörgött. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Ez az a szív, amiben Isten gyönyörködött, és gyönyörködik ma is, amikor az ember átadja magát ő neki. fogadjuk így őt, amikor ő jön hozzánk, és szól hozzánk, hogy legyen úgy, ahogyan te akarod. Számomra még ez van benne ebben a történetben. Amen. Slide-on van bármi? Nincs. Hatékonyak vagyunk. Szuper. És van 20 percünk, tudunk imádkozni is. Hoppá, hoppá, hoppá. Menjünk kettes vagy hármas csoportokra, és imádkozzunk úgy. Jó? És igen, igen, a felvételt azt köszi.